Sziasztok, ez itt a DevTest 55. adása, és ma velünk van Róka, Tibi, Gábor.
És Edu.
Nagyon régóta nem volt a podcast, és...
Hogy? Miért nem voltunk?
Ennek kettő oka van. Az egyik az, hogy sok munka volt itt nálunk, a cégen belül, és a másik...
Meg évvége volt.
Igen.
Hát akkor... a sok munkának a gyümölcse a sok szabadság.
Jó, akkor több oka van, nem csak kettő. És a legfontosabb az, hogy kaptunk új eszközök, és így remélem már lehet hallani, hogy a hangminőség ez sokkal jobb lett. Úgyhogy újra vagyunk podcasten, és újra fogunk beszélni mindenféle érdekes témákról.
Szóval az elején akkor egy kis könnyed téma. Van az úgynevezett JetBrains nevű cég, akinek sokan használjuk az idéjét, editorját, és abban most bevezetésre került egy új betűtípus. Ugye Edu, te már elkezdted használni, neked mi a tapasztalatod róla, egyáltalán számít-e, hogy adott esetben milyen betűtípus van beállítva egy szerkesztőn belül? Miben segíthet?
Szokásos az, hogy a minden kód editorban vagy idében van használva ilyen mono nevű betűtípus, az azt jelenti, hogy minden betűnek ugyanaz a szélessége van, és ez úgy néz ki, hogy több soros a szöveg, akkor minden betű egymás alatt lesz. Tehát a rendes fontba, ami nem mono típus, az ahogy sikerül.
Tehát ez a rögzített karakterszélesség.
Igen. Ezt kell tudni a mono betűtípusokról. Az egyik oka, hogy miért a JetBrains csinálta a saját betűtípus, az az, hogy a többieknél a betűk nem annyira látványos, tehát a betűk sokkal kisebb, bizonyos esetben nem annyira jó látszódnak, mint a JetBrainsnál, és a JetBrains oldalon pont lehet meglátni, hogy mi a különbség a más ilyen hasonló mono betűtípusokhoz képest.
Én például néztem ezen az oldalon, és az Ubuntu monohoz képest nem is láttam különbséget.
Tehát amit mondtál, Róka, hogy a Ubuntu-n is valamiféle mono betűtípus van.
Igen, és ezen az oldalon össze lehet hasonlítani, és ahogy összehasonlítottam, szinte nem is láttam benne különbséget.
Hát igen, mert ugyanazban a betű családba tartoznak.
Na, szóval nekem igazából az a kérdésem, hogy miért kell ehhez egy újabb.
De van más betű típusok, ami sokkal, sokkal híresebb, mint az Ubuntu-s, ami például alapból vannak a Atom, VS kódban, meg egyéb más szerkesztőbe, vagy IDE-be, és az nem Ubuntu-s font family, és a JetBrains pont azokkal, ami nagyon híres, próbál összehasonlítani, és ott pont látszik, hogy mennyire nagyobb és vastagabb a betűk.
De összességében a lényeg, amit nagyon kiemelnek a JetBrainsnek az oldalán is, hogy amit így ténylegesen változtattak a betűtípuson, hogy megnövelték a magasságát a betűknek, és nekem ez a furcsa benne, hogy ez ennyit tud számítani egyáltalán. Az egész tipográfiai kérdéskör mindig érdekes, hogy észre sem veszed, hogy valamit mennyivel könnyebb olvasni azzal, hogy egy teljesen más betűtípus használsz, és ők azt mondják, hogy például kóduláshoz ez a betűtípus sokkal optimálisabb és könnyebben tudsz kódolni. Nálam egyébként a webstore-nál annó volt egy ilyen érzés, hogy amikor elkezdtem a webstore-ot használni, nem tudom, meg nem mondom, milyen betűtípus volt akkor benne defaultban, de valahogy akkor nekem maga a kódnak az olvasása sokkal jobb volt, mint előtte, amit használtam. Fú, nem is tudom, talán még Atomot, vagy nem is tudom, akkor előtte mit használtam. De volt egy ilyen érzet, hogy jobb érzés volt használni, tehát valami biztos van mögötte.
Ezt támogatom én is, én előtte Eclipse-et használtam, és IntelliJ-re való váltásnál érezhetően jobb volt az olvasás. Úgyhogy örülök neki, hogy van külön font, mert valószínű, ezt visszahúzom inkább Eclipse-re, mert az nekem jobban bevált a IDE-be.
Ja, volt olyan eset, hogy csak azért használtál valamilyen, vagy ja, IntelliJ-t, azt mondtad, mert hogy abban könnyebb volt a kódot olvasni?
Igen, tehát hogy ezért kezdtem el váltani, mert sokkal kényelmesebb volt, tehát 8 órán keresztül nézni a kódot, tényleg jobb volt benne. Viszont a megszokott funkciók hiányoztak, és ezért inkább váltottam vissza.
Jó, amúgy mondják is magukról, hogy ezt a amit most így kifejlesztettek betűtípus, ezt bárki ugye nyugodtan letöltheti open source, úgyhogy elvileg fel is lehet használni.
De nektek komolyan ekkora nagy különbséget jelent így betűtípus és betűtípus?
Igen, persze.
Mert én
persze.
Például magamon nem veszem észre, hogy lenne ekkora különbség.
Hát ez az, hogy sokszor észre se veszed.
Hát akkor, hogyha nem veszem észre, akkor mi a különbség?
Hát lehet, hogyha egy másik IDE-t használnál.
De vannak
például... akkor kétszer annyi munkát végezni el egy nap. Próbáltad már?
Nem.
Vannak például olyan dolgok, amelyekre fejlesztők nem szoktak figyelni, és attól lehet, hogy valakinek fáj a feje, vagy fáj a szeme, és elég csak vagy átváltani a betűtípus, vagy egy másik témára, és más érzés lesz. Ugyanúgy a betűk nagyon sok számítanak. Tehát én például most átváltottam erre a JetBrains monóra, kicsit nagyobbat megcsináltam a betű méretet, és nekem sokkal, sokkal kényelmesebb lett.
Meg az sem mindegy, mögött azért van egy tudomány, hogy például a nyomtatott könyvek esetében is mindig egy meg megadott, vagy nem mindig, de nagyon sok esetben egy megadott típusú, tehát betűtípust használnak. Még... azért, mert papír alapon azt a típusú betűt a legkönnyebb olvasni.
Uh-huh. Ott még egy más
egybefüggő szövegnél.
Tök más fontbetűket szoktak használni könyveken, mint a webben, vagy ilyen eszközöken.
Na akkor simán lehet, hogy csak én vagyok érzéketlen ezekre.
Tehát.
És akkor Edu, ez most azt jelenti, hogy te azzal a sokkal annyival hatékonyabban kódolsz?
Persze. Hmm. Ezek a betűk már magától is tudnak kódolni.
Mondjuk láttam is, hogy többet komitolsz.
Hát nem véletlenül.
Vagy csak a szövegettől fárad lenne a végére, nem a olvasástól.
Igen.
Következő eléggé nagy hír volt az, hogy a Microsoft végre kiadta az új Edge böngésző, ami Chromium alapú, és valaki már esetleg használta, vagy még nem?
Nekem fönn van. Mac-en, ugye? Szóval amikor kijött a béta, már azt is kipróbáltuk, és akkor most kijött a teljes verzió, azt felraktuk, és persze csak addig használtam, amíg megnyomkodtam egy kicsit, meg egy-két oldalt behoztam, szóval semmi extra tapasztalat nincs benne, de kényelmes, használható. Nyilván fejleszteni is jobbra, kevesebb ilyen Internet Explorer, meg egy specifikus hiba fog visszajönni, úgyhogy ez mindenképp előrelépés.
De ez csak így a terv, vagy már ténylegesen tapasztaltad is, hogy benne kevesebb hiba van?
Hát elvileg ugyanazok a hibák vannak, ami Chrome-ban van, vagy pár verzió korábbi, tehát Explorer-es hibák már nem lesznek, mert például az az Edge, ami új volt, ő volt a valamilyen Explorer-es, Explorer alapú, valami, nem tudom, motorja volt Explorer alapú, és ott még voltak azok a hibák, ami voltak az Explorer-be, viszont most inkább ilyen Chrome specifikus hibák lesznek.
Linuxra is várhatóan meg fog jelenni, úgyhogy várjuk szeretettel.
Igen, ezzel a szempontból szerintem tök jó, hogy cross-platform lett, és nekik, mármint a Microsoftnak sokkal kevesebb erőt kell ahhoz, hogy több platforma release-elni a új böngészőt, viszont a másik szempontból, a másik oldalról a verseny a böngésző piacon az kicsit meghalt.
Na várjál, hogy kicsit hagyj értsem meg. Tehát lesz egy ilyen néven, vagy Edge néven, most tök mindegy, egy új Chrome.
Igen.
Vagyis nem egy új, hanem egy régi Chrome. Ennek mi értelme?
Hát az csak Microsoft tudja, szerintem.
Róka, a Chromium motort használ. Ugyanúgy, ahogy a Chrome is Chromium motort használ. Az, hogy a Chromiumra ők ráhúznak extra szolgáltatásokat a Google-nél, és ezt Chrome néven eladják, akkor ott olyan extra feature-eid vannak, amik kényelmessé teszik, hogy a Google account-addal tudod használni azt a böngészőt. Ugyanezt képzeld el Microsoft borításba, ahol a Hotmail-es Microsoft account-addal tudod a Chromium feature-eid kihasználni.
Aha, tehát amit eddig Chrome-ba meg tudtam volna plugin-nel oldani, az most így bele lesz trótozva a böngészőbe, ebbe az új Edge-be. Ez a tippünk.
Igazt is kell például tudni, hogy maga a Chromium motor az annó még a WebKit-tel indult ki, tehát volt a Safari-s WebKit, és abból leforkolták a Google-essék a sajátra, a Blink valami, nem pontosan nem emlékszem. Szóval igazából a Safari az az eredeti. Oda akartam kiukadni.
A Netscape.
Szerintem a legérdekesebb kérdéskör az az, hogy hogy Windows-on mikor lesz, mondjuk Windows 10-nél, ez egy ilyen alap funkció, hogy fönn van ez az új Edge. Erről nekem nincs információ most jelenleg.
Én úgy hallottam, hogy ez letölthető, bárki telepítheti, de nem települ automatikusan, tehát tennie kell érte a felhasználónak.
De csak Enterprise Windows-on, ott nem lesz ilyen automatikus frissítés, viszont a rendes Home, meg talán Professional verziókban ott lesz ilyen automatikus frissítés, mint a Chrome-nál is.
Na jó, csak hogy felkerül az új Edge, vagy a régi Edge helyére, régi Edge update-elődik erre a verzióra. Mert ez teljesen külön alkalmazás, tehát valószínűleg inkább az van, hogy az új kerül fel.
Igen, egy Windows, ha jó emlékszem, akkor egy frissítés után fog...
Windows 10-nek vannak ezek a fél évente, évente megjelenő nagyobb release-ei, én el tudom képzelni, hogy az egyik ilyen release-be kicserélik a jelenlegi Edge-et a Chromium alapúra.
Igen, igen, és ha valaki manuálisan szeretne feltelepíteni az új Edge, akkor az új Edge fog kitörölni a régit, ha jó hallottam az infokat.
Na igen, ez lenne jó, mert legalább akkor ne az legyen, hogy három fajta böngésző van fönn egy Windows 10 felhasználónak.
Hát az Explorer szerintem még mindig fog ott maradni. Hát
bár az lenne a legjobb, hogyha felteszed az új Edge-et, akkor megy a kukába a régi kettő automatikusan. Teljesen fölösleges.
Ugyanez egy újabb szög az IE koporsójába, de szerintem az soha nem fog meghalni. Tehát, hogy olyan szinten bebotonozta azt a Microsoft, hogy mindenhol menjen, hogy nagyon sokáig az még ott lesz.
Pontosabban, hogy mindenhol akadjon.
Megy az, nem csak akad.
Biztos megvan rá az okuk, meg azért abban is bele kell gondolni, hogyha például te mondjuk nagyon hard IE11 felhasználó vagy, és te csak azért élsz, akkor ezt ne vegyék már el tőled. Az az egyik, a másik pedig az, hogy azért rengeteg dolgot te el tudsz menteni a böngésződben, most ilyen legalapabb dolgoktól kezdve, mint a könyvjelzők. És például egy IE11 és az új ecs között nem biztos, hogy valószínűleg meg tudják oldani, de hogy valószínűleg nehezebb megoldani azt, hogy ez szinkronizálódjon. Mert abban az esetben, amikor most te felteszed az új edge-et, ő megkérdezi, hogy például a te accountodhoz mentett ilyen könyvjelzők, azok át migrálódjanak-e ide is. És lehet, hogy ezt így nem tehetik meg automatikusan, hogy a régi Explorer-edbe mentett ilyen-olyan információk, azok így elvesztenek, és törlődjön maga a böngésző.
Szinte minden böngésző telepítésnél megkérdezi, hogy szeretnéd-e importálni valahonnan, és az összes többi böngészőt felajánlja.
Na, de én nem tudom elképzelni az IE11-re, hogy ők tud ilyet. Szerintem az még exportálni se tud semmit.
Nem, de a Chromium tud belőle importálni.
Az már lehet.
Hát ilyen kapcsán az a különbség, hogy az már alapból ilyen volt. Mármint alapból a default volt, és neki már nem kellett semmit kérdezni. Mint ugyanúgy a macOS-en a Safari az alapból default, és ő nem kérdezi meg, hogy kell-e bármit is szinkronizálni, hanem ő például iCloud-ban, ha ez be van állítva, akkor onnan fog letölteni az összes beállítás, meg könyvelző, meg minden más historit is.
Következő kisebb téma, CSS-ről szól, egy kis játékos tanulásról, Róka, veled fogok játszani. Mit szólsz?
Jó terv.
Van egy CSS Cascade nevű oldal, de igazából az URL-je nem ez, az majd benne lesz a podcastben. És az a lényeg, hogy próbálják bemutatni azt így egyszerű módon, kis leírásokkal, hogy amikor renderelődik az oldalad, akkor CSS-ből, az egyik, hogy bármilyen CSS szabályból, tehát stílusokból, amit írsz, milyen sorrendben renderelődnek le az elemeid, és melyik tudja a másikat felülírni, és ezt mind ilyen eset példákkal mutatják be. Nem hosszú a cikk, tehát nem egy ilyen nagyon durva dolog, de arra jó, hogy akinek lövése sincs a témáról, az egy kicsit így úgymond gyakoroljon, és ezzel kapcsolatban gondoltam, hogy kicsit nézzünk rá a dolgokra. Most nem akarom felolvasni az egész cikket, de érdemes elolvasni. Viszont pár tesztet csinálunk. Felkészültél, Róka?
Igen. Kicsit félek előre, de vágjunk bele.
Szerinted melyik szabály erősebb? Ha van egy PLM-ed... Ja, igen. Ha van egy PLM-ed, amire egy szint írsz, hogy olyan színű legyen, és ugyanezt megteszed.
Hova írom a szint?
Egy CSS fájlba. Color.
Ja, és akkor a P-re.
Igen.
Igen?
Vagy pedig ugyanezt megcsinálod, de a color után importantot írsz.
Hát az importantos. Az fontosabb.
Az első sikeres volt.
Jó, ej!
Szuper.
Duplázunk. Oké, mehetünk tovább.
Jó, a második példa az arról szól, hogy a browsered ad egy default formázást egy natív HTML elemre, ez az egyik. Tehát például képzelj gombot.
Igen.
A másik pedig az, hogy te írsz egy szabályt ugyanarra az elemre, egy behúzott CSS fájba.
Második.
Nyertél. Csak kicsit megzavarodtam, mert a cikkbe fordítva van. Oké, szuper. Oké, a harmadik, hogy írsz egy stílust a HTML-edbe közvetlen, egy style attribútummal egy elemre, majd pedig ugyanezt megcsinálod egy behúzott CSS fájba. Melyik az erősebb?
Melyik van előrébb sorrendbe?
Mindegy.
Húha, mert én arra tippelnék, hogy a sorrend számít, de hogyha nem, akkor a külső.
Na várj, hát már mire gondolsz külső? Tehát most arra gondolsz, van egy HTML teged, egy P-tag, amin van egy style attribútum, abban is abban egy CSS szabály. Ja,
inline style-ra gondolsz.
Igen.
Nem, mert style teget mondta elsőre. Oké. Okay.
Jaj, ne valagudj. Style attribútum.
Style attribútum, akkor az inline style az erősebb.
Nyertél.
Jaj.
Oké.
Jöhet a 24 forintos kérdés.
Jó, már a végéhez érünk. Van egy elemed, amin van egy klasszod is, meg egy ID-d is. És mind a kettőt felhasználva írsz rá egy szabályt. Mondjuk maradjunk ugye, hogy PLM szín. Melyik az erősebb, a klasszod írt szabály, vagy az ID-val?
Hát ez egyforma, nem? Nem egyforma. Akkor az ID-ra tippelnék.
Nyertél.
Yes!
Nagyon jó vagy, CSS bíró.
Király. Okay. Na, valami nagyon durvát vagy.
Nem tudok annyira nagyon durvát, szerintem ezek könnyűek, csak nem mindenkinek egyértelműek, és azért gondolom, hogy beszéljük egy picit róla.
Jó, én sem tudom egyébként, csak logikusan próbálom gondolok.
Na, van egy elemed, amire mondjuk klasszal hivatkozol, írsz egy szabályt, majd megteszed ugyanezt vagy megírod ugyanezt a szabályt, de azt mondod, hogy ebből az elemből mondjuk az elsőt szeretnéd kiválasztani. First child, vagy first of type, vagy bármivel.
Szerintem ez a második, mert hogy hosszabb.
Yes.
Ah, király.
Oké, a következő pedig az, hogy ugyanaz a koncepció, hogy van egy elemed, amire ID-val hivatkozol, és megteszed ugyanezt úgy, hogy ID-t is írsz, és a class-t is mellé írod, tehát így összefűzve.
Uh-huh. Tehát a második.
Yes. Oké, és az utolsó az már csak egy tanulság.
Várjál, hogyha jól értem, akkor hogy a hosszabb szabály az mindig erősebb.
Igen. legtöbb esetben, biztos van kivétel, nem merem azt mondani teljesen, hogy igen, de általában igen.
Jó, oké.
Jó, az utolsó az már csak az, hogy melyik stílus az erősebb. Egy elemen belül, mondjuk egy klasszon belül, ha több stílus felsorolsz, és mondjuk két kolort írsz, akkor melyik az erősebb.
Melyik utoljára volt.
Igen, tehát ez meg már ilyen teljesen egyszerű. Jó, ez most egy ilyen vicces, meg ilyen bagatell dolog volt, csak mostában azt vettem észre, tehát az elmúlt időszakban, hogy ebben a témában, holott teljesen egyszerű és következetes és logikus amúgy.
Még nekem is.
De most ezt nem azért mondom, de tényleg. Mivel senkit nem érdekel annyira, vagy nagyon sok embert nem érdekel annyira, ezért nem is gondol bele. És sokszor ilyen apró hibákat ejtünk, és nem vagyunk tisztában ilyen apró, egyszerűen felfogható dolgokkal. Uh-huh. Ez akár CSS, vagy ilyen szó, akár csak HTML. Úgyhogy ez a cikk, ez pont így belenéztem, nem mondom, ez jó lesz, egy kis játékot behozunk, és még voltak ilyen szuper hangjaink is mellé, úgyhogy ez így
király.
Kerekedett a történet. Gratulálok, Róka.
Köszönöm szépen.
Frontend vizsgán.
És amúgy nagyon fontos a téma, mert például vannak olyan namespacing megoldások, mint például BAM, ahol vannak használva a modifierek, és lehetséges az, hogy a fejlesztők nem fognak figyelni a sorrendbe a CSS-ben, hogy használják, és nem is biztos, hogy jó használják maga bent, és előfordul egy ilyen probléma, hogy a modifierrel úgy fognak felülírni a CSS, hogy ha változik a sorrend, akkor nem az az eredmény lesz, amit a fejlesztő várta.
Tudnál konkrétat mondani? Mert így nehéz elképzelnem.
Például van egy kártya, és neki van beállítva, hogy a háttérszín az legyen kék. És van egy modifier, amelyik azt mondja, hogy legyen neki a háttér mondjuk fekete. Alapklassz, hogy card kék, és modifier az sötét, és ha az csak a CSS-ben mondjuk csak egy modifier van, mármint class, csak egy modifier van használva, selectorként, és ha változik a sorrend, akkor a fekete nem fog működni, ha kék lesz alatta. Viszont te, ha úgy használod, hogy...
Ja, igen, mert hogy a későbbi az felülírja.
Igen, igen. Uh-huh. De ha úgy fogod használni, hogy card, nem tudom, valamilyen szín, és akkor, és tehát a modifier, tehát egybe a maga a class,
tehát a hogy mind a két class föltözhet.
Igen, igen, de így összefőzve, tehát a space nélkül, akkor sorrend már tök mindegy, hogy melyik lesz. Viszont nyilván a BAM szerint ez így nem jó, mert ha neked van szükség ilyen háttérre, akkor minden színre kell használni külön modifier. Tehát az alap blogba nem szabadna rakni azok a dolgokat, amit kell majd használni a modifieroknál. Uh-huh. Viszont ha ez valaki nem tud is ezekre a dolgokra nem figyel, akkor majd arra kell várni, hogy nem mindig lesz ugyan az az eredmény, az elvárt eredmény. És a kérdés, hogy mikor ez fordul elő, akkor például előfordulhat, hogyha a build eszközök eldöntenek, hogy én most fogok módosítani a sorrendet, mert nekem így kényelmesebb most optimálisabban lesz minifájlni a CSS fájl. És ezt sose tudjunk, hogy ez mikor lehet.
Ezzel kapcsolatban én is kérdeznék, hogyha nem gond, tehát, hogy backend fejlesztőként nagyon keveset kerültem közel ilyen dolgokhoz. Mégis, amikor véletlenül kellett írnom egy kis CSS-t, és beleírtam ezt az importantot, meg néha használtam inline style-t is ugyanabba a projektbe, ugyanabba a közegbe, akkor ott egy sidebuilder rögtön a kezemre ütött, hogy hát ezt nem így kéne. Mennyire valid, hogy ezeket a importantot és inline style keverve használjuk a projektekben?
Alapesetben az importantra egyáltalán nincs szükség. Nem kell használni. Tehát ha jól megírva a kódod, akkor nincs olyan eset, hogy kelljen.
Hát illetve képzeld el, hogy valami third party dologhoz kell alkalmazkodni.
Azért mondom, hogy alapesetben, ha használsz egy third party libet, amiben megvannak írva szabályok, és azon belül felül kell írni valamit, akkor előfordulhat az, hogy muszáj ezt használni.
De ebben is, de vannak, amit előbb mondtam a példát, ugyanúgy lehet az import nélkül is felülírni a third party CSS, ha ott sincs az important.
Ja, ha, jó, igen, igen, vagy pedig, hogyha a scope-olt szabályokat tartalmaz. Hát
a scope-olt, akkor kikopizod az attribútum, vagy a class-t, attól függ, hogy van scope-olva, és akkor tudsz felülírni, de ez ilyen vicces megoldás, meg a CSS-ben nincs scope. Tehát.
Jó, mindegy, szóval vannak ilyen kivételek, de alapból, hogyha csak magadnak írsz kódot, ott nincs rá szükséged. És azért nem jó, mert hogyha folyamatosan használod, akkor egy idő után saját magaddal fogsz harcolni, hogy egyes szabályokat felül tudjál írni. Mondjuk az se jó, ha mindig felül kell írjad magad, tehát az egy másik téma, csak hogy...
És az inline style-okra csak akkor szoktunk használni, amikor valami nagyon dinamikusan kell változtatni, és ez nem lehet CSS-el megoldani. Tehát például valamelyik a ilyen input range-nál kell változtatni a kis vonokának a szélességét, és mondjuk ez lehetne megoldani a gradient-sel, tehát ebben az esetben jó az inline style, de ez inkább ilyen JavaScript-tel kell csinálni.
Értem, köszi. És olyan esetben, amikor mi fejlesztettük a projektet, és nem lenne szükség importantra, hogyha ilyen adhok gyorsan kellene egy ilyen faceliftet végezni egy oldalon, ahol csak CSS-t kéne cserélni, ott mennyire releváns mondjuk az importantok használata?
Ott ilyen szükséges rossz lehet, mert vannak olyan projektek, amik nagyon sok éve elhúzódnak, és ugye projekten belül konkrétan ciklusok láthatóak. Vannak a 6 éves kódok, vannak a 4 éves kódok, vannak a 2 és így tovább, és hát bizony ott már azért elég sok stílusú kód született, ugye valószínűleg akik az elején kezdték el írni akár a CSS-t az ottani feature-ök, azok már nem is dolgoznak itt. Tehát az egyik, hogy különböző logikákkal születtek ezek a kódok, és régen kevésbé figyeltünk erre, vagy figyeltek erre a fejlesztők, hogy minden biztosabb kódot írjál, tehát hogy ne írjál fölül másokat adott esetben. Tehát mondjuk tök egyszerű klasszokat használtunk, tehát nagyon ilyen common elnevezéseket használtunk, amit oké, ott megírtál, viszont később csomószor összeakadtál egy másik újabb elemmel, mert arra is valaki egy olyan elnevezést adott. Na mindegy, a lényeg az, hogy gyakorlatilag a spagetti kód, meg évek óta felhalmozódott mindenféle kód összessége okozza azt, hogy ha gyorsan végig akarsz vinni egy ilyen szintű formázást, akkor ott előfordulhat ilyen. Mert itt akkor azt mondod, hogy minden, amit most írok, ha most faceliftről beszélünk, akkor legyen facelift, mindent, amit most írok, azt egy korábbi kód soha nem fogja felülírni, mert én azt mondom, hogy ez a fontosabb.
De és akkor majd 2 év múlva a te kódodat nagyon fogják szídni, ha jól értem.
Igen, mert azt még egyszer felülírni még nagyobb szívás. De azért ez ennyire nem volt, tehát ez ennyire nem sarkallatos, hogy mondjam, mert olyan részére szület. Érdemes szerintem ilyen kódot írni a projektnek, amihez később valószínűleg már nem fogunk hozzányúlni, és csak azért kellett most is, hogy ne legyen annyira elavult a kinézete, hogy már tényleg ilyen 6 éves a kinézete legyen az egésznek, hanem ez gyakorlatilag egy ilyen hotfix. Azok már úgy kimulóba félő oldalak, amúgy is újra lesznek töltve új szép layoutokkal, csak addig valahogy nézzen ki újonnan. Kb. Ez a cél.
És igazából a minél egyszerűbb a maga a CSS, annál egyszerűbb majd később módosítani és bármit is vele csinálni. Tehát, hogy mondjuk a BEM, meg ilyen CSS in JS, Scoped CSS, még CSS modus, ez pont olyan megoldások, amit tudnak segíteni abban, hogy maga a CSS az legyen amennyire lehet egyszerűbb, és akkor ilyenkor már nem nincs annyira szükség ilyen importokat használni, vagy fölölírni egymást bármilyen más módon. Mert például, ha CSS preprocessoroknál van egy ilyen lehetőség, hogy belerakni egy class egy másikba, ilyen nesting, a végén ez ugyanaz a kaszkódos lesz, viszont mikor írsz egy CSS, az ilyen kis, mint egy fa néz ki.
Piramis.
Vagy egy piramis, igen. Tehát fejlesztés közben az lehet kicsit könnyíti, de csak rövid távon, hosszú távon, és mikor valaki bekerül új a projektbe, akkor nagyon nehéz kezelni egy ilyen CSS-t, és ott a leggyakori megoldás az importantot használni.
Köszi. Elég őskövület vagy, Róka. Látok itt egy dinót, akarom mondani denót. Mit tudsz erről mesélni?
Hát van egy srác, aki a Node.js-nek a fejlesztésében a kezdetektől fogva benne volt, vagyis hát ő rakta le az alapjait.
Neki köszönhetjük a Node Modules mappát?
Tulajdonképpen igen.
Halleluja.
Nem csak az.
Meg még egy csomó mást is. És hát egyrészt tökre örült annak, hogy ekkora nagy hype-os dolgot sikerült alkotnia, másrészt ő is látja ennek a hátrányait. És hát most már máshogy csinálná. Pont ezek alapján, a tapasztalatok alapján volt egy kis videója, kis összenete, amiben összegyűjtötte azt, hogy pontosan milyen pro és milyen kontra dolgokkal találkozott így a Node fejlesztés, illetve a Node használat, meg a Node elterjedés során, és azokból okulva készített, illetve elkezdett készíteni egy Node-hoz hasonló újabb frameworköt, ez az a Dino.
Mennyire lesz ez kompatibilis a Node-dal, tehát hogy mennyire lesz portolható egy korábbi Node package ide hát, a Denóra?
Nem. Én úgy tudom, hogy nem. Tehát ez új.
Akkor mennyire fog ez olyan gyorsan elterjedni, hogy használják is, hogyha mindenki belakta már a Node-ot?
Szerintem az NPM világot nagyon nehéz kiváltani, mert ott eléggé sok package van, és eléggé sok projekt már annyira beleugrott ebbe a világba, hogy már onnan kimenni kicsit nehéz lesz.
Várjál, ne szaladjunk ennyire előre. Kicsit arról, hogy pontosan mi is volt a Node-nak a célja. Az elsődleges célja az volt, hogy egy eseménybázisú HTTP szervert lehessen csinálni könnyen. 100%-ban megugrotta, nagyon könnyű benne csinálni ilyet, nagyon jó benne csinálni ilyet, nagyon jó performance-szal működik. Ehhez igazából kétség sem férhet. Tehát ez bármilyen performance mérőeszközzel megállja a helyét. Annak ellenére, hogy JavaScriptről van szó, tehát nem egy olyan nyelvről, ami ilyen nagyon hardware közeli lenne.
Ezt aláírom, event alapon nagyon jó. dolgozni.
Viszont ez a srác felvetett egy pár olyan dolgot, amit már máshogy csinálni, ugye, amit mondtam. Az egyik a promiszokkal kapcsolatos, amit hol beraktak, hol kivettek belőle, most éppen benne vannak. Ezt ő nagyon nagy rossz pontnak érzi saját magában, hogy ki lett belőle véve, mikor olyan 2009 körül.
Itt igen, még legelején.
Még az elején, aztán vissza lett rakva, de hogy ez az alapja annak, hogy aszinkövétet lehet használni. Én személy szerint ezzel nem teljesen értek egyet, mert azzal, hogy aszinkövétet használunk, azzal egy kicsit átverjük a fejlesztőket, mert olyan, mint hogyha szinkron módon futna a kód, pedig aszinkron módon fut, és maga az írás módból nem derül ki az, hogy ez nem egy sorban végrehajtandó utasítás, hanem itt más utasítások is betüremkedhetnek ide. Én ezt kezdő fejlesztőknél szoktam tapasztalni, hogy egyszerűen nem ért, tehát hogy várni kell egy percet a kódnak, és akkor egy csomóan keresik azt, hogy hol van a sleep utasítás, vagy a delay utasítás, mikor melyik nyelvet használjuk, és hogy JavaScriptben nincs ilyen, mert hogy egy szálon fut az egész. Aszinkron módon persze meg lehet oldani, csak hogy akkor egy callback-kel majd valamikor visszakerülünk ide. De ez csak az én személyes véleményem a promiszokkal kapcsolatban. És akkor nagy ilyen hátránynak sorolta föl még a security-t. Majd jövő héten még fogunk erről beszélni, de hogy most aki címszavakba akkor elmondom, maga a build folyamat, amivel lehet egy ilyen nódos libet készíteni, hogyha nem JavaScriptben készítjük. Mert azt azért tudni kell, hogy lehet JavaScriptben készíteni, nagyon sok lib készül JavaScriptben, de lehet natív megoldást is használni, és erre a C++-ban lehet kódokat írni hozzá, és az lefordul mindig az adott gépre, amikor telepíted.
És ez miért natív megoldás?
Hát azért natív megoldás, mert hogy ebből egy bináris fog keletkezni, nem pedig egy JavaScriptes, nem egy script nyelven írod le a dolgot, hanem egy sokkal gépközelibb nyelven, amiből ténylegesen bináris keletkezik, amivel az oprendszernek a dolgait meg tudod már szólítani közvetlenül. Tehát mondjuk egy USB portra tudsz írni, vagy olvasni onnan. Még simán JavaScriptből pedig ezt nem tudod megtenni. Tehát az ilyen hardware közeli Node.js libek, azok valószínűleg C++-ban íródtak, és van egy ilyen API, ez, hogyha jól emlékszem, ez a NAN nevű API, ez a natív, ebben most nem vagyok biztos, de hogy van egy API, amin keresztül a JavaScript kódokhoz tud kapcsolódni. Akkor egyik sarkalatos pont, amit említettél is, Gábor, ez a Node Modules mappa. Hát furcsa. Szóval amit egyébként javasol, hogy szeretné jobban, hogy legyen egy ilyen notepass, ahonnan lehet összeszedni a függőségeket, nem pedig a projekt alatt, abban sem vagyok biztos, hogy ez lenne a nagyon jó megoldás. Ugye a Java alatt az M2-es mappa van, ami ilyenre való.
A Go-ban is hasonló van.
De szerintem teljesen jó az a projekt alatt, mert hogy így nem egy projektes lesz a számítógéped, hanem projektenként tudsz külön-külön teljesen elszeparált sandboxban fejleszteni.
Igen, csak az egyik szempontból ez tök jó, hogy ott egy projekten belül van.
De az ismétlődő libek, azok ismétlődő helyet foglalnak.
És mondjuk a fejlesztés közben az nem is annyira zavaró lehet, de mondjuk amikor buildelsz a projektet valamelyik szerverre, és akarsz kideployolni, akkor vagy meg kell csinálni, tehát akkor az a probléma, hogy sok felesleges fájl maradott a Node Modules mappába, például readme.md, meg egyéb más segít fájlok, vagy akár tesztek is lehetnek benne, vagy nem tudom, mit még fejlesztők tudnak oda rakni, képek talán, vagy nem tudom, SQL fájlok, bármit, és erre külön majd kell figyelni a build során, hogy ezeket vagy kiszedni, vagy nem tudom, vagy kézzel így kitörölgetni.
Igen, erről korábban írtam is egy blogcikket, ez ugye fönn van a blogjaink között. Ott nagyjából azt veséztem ki, hogy volt egy ilyen projektünk, amiben nagyjából egy kicsit több, mint egy gigás volt az egész projekt lebildelve, és a Node Modules mappából kiszedegetve ezeket a readme fájlokat, meg ilyen hasonló olyan dolgokat, amik a futáshoz nem kellenek, le lehetett csökkenteni ilyen 50-100 mega körüli értékre. A blog címét egyébként megtaláljátok majd a leírásban.
És igazából ebből szempontból nekem tök jó, nagyon tetszik a Go megoldás, mert ott tudsz lebildelni egy bináris fájl, és kiraksz egy másik szerverre, ott amelyikkel nem biztos, hogy fog kelleni telepíteni a Go.
Na és akkor még ilyen apróságnak említi, ez szerintem apróság, sokkal érzékenyebben érintette őt, hogy a package.json mivé alakult, mivé vált, hogy mennyi minden sok boilerplate dolog van benne, aminek igazából semmi köze ahhoz a csomaghoz, amit éppen csinálsz. Tehát oké, így nagyon távlatokból licensz, az mit keres ott? Miért fontos az magához a kód működéséhez, hogy ott van a licensz, vagy hogy buildeljük le, vagy hogy a description. Tehát egy csomó olyan zaj van benne, aminek semmi keresni valója ott.
Hát, vagy például oda szokták rakni a frontend projektekben mindenféle Babel konfigok, meg browser listek, meg egyéb más post CSS cuccok.
Az amúgy nem jó, hogy egy file fogja össze így a projektednek a keretét, ami leírja ki az owner, mi a projekt, milyen csomagok vannak. Itt most gondolok egy Maven.pom-ra, ahol ugyanezek megtalálhatóak, tehát ott is le van írva, hogy milyen ki a szerző, milyen license-el megyünk, mi a projekt, mi a description, és ugyanúgy ott vannak felsorolva a dependency-k, és megtalálható benne, hogy a build folyamat hogyan halad lépésről lépésre.
Nagyon vicces dolgok lehet találni a package.json file-ban, amikor például egy privát projekt, és nem publikus, és benne van ilyen open source-os licenc, például.
Hát erre figyelni kell.
Hát igen, és csomó ilyen vicces dolog van, ami történik a package.json-ben. Amúgy erre fontos figyelni a fejlesztőknek, hogy tehát meg kell tanulni rendesen, hogy kell használni, hogy kell rendesen a függőségnek a verziót használni, meg egy más dolgot.
Na, szóval igazából az egész problémakör az onnan ered, hogy amikor egy nódos modult elkezdünk használni, akkor a file rendszeren megkeressük a package.json-t, a modulnak a package.json-jét, és abba bele van írva a main file-nak a neve, ami valahol van ott az adott modul alatt, és akkor ez a main file lesz importálva. Ebből a fajta használati szempontból az, hogy most milyen függőségek vannak, teljesen felesleges, de már eleve az is, hogy package.json legyen, mert hogyha én szeretnék importálni valamit, akkor inkább azt a valamit mondjam meg, nem pedig a valaminek a leíróját, amivel majd megtaláljuk indirekt módon a valamit. Nem tudom, így érted-e?
Igen, értető.
Ilyen szempontból azok a dolgok, amiket említesz te is, hogy ki az owner, vagy milyen licenszel van, az teljesen zaj, teljesen fölösleges használat szempontjából. Persze jó, hogyha van egy ilyen meta leíró valahol, de az nem a működéshez kell. Az csak meta adat.
Igen, csak azért gondoltam, hogy ez úgy rögtön a projekt, tehát hogy a package-ek mellett ott van egy package.json, azzal indulsz ki, úgy gondoltam, hogy ez lesz az a irányadó, ami miatt jó, ha az abba van.
Jó is, rossz is. Igazából én egyet is tudok vele érteni, meg nem is. Tehát abszolút jogos, amit te mondasz, de szerintem az is teljesen jó, hogy a weben, ugye JavaScript-ről beszélünk, és a JavaScript-nek azért a jelentős része nem szervereken fut, hanem böngészőben. Egy böngészőben nem támogatott egy ilyen módú indirekt behúzás, hanem ott kifejezetten megmondott, hogy melyik ilyes kell behúzni. Ott a package.json-nek nincs is szerepe, nincs is helye.
Nagyon remélem, hogy nincs is ott.
Amúgy visszakanyarodva a böngészőkhez, van modul működés, és vannak a böngészők, akik már támogatják a modulok, vagy mármint ES modulokra gondolok, csak ott nyilván nem nincs szükség a package.json-re, hanem maga ilyest húzott be.
Na és hogy ilyen szempontból, tényleg használat szempontjából teljesen fölösleges a package.json. Abból a szempontból igazad van, hogy jó, hogyha van egy ilyen fedőlapja a projektednek, de ez nem kell a működéshez, nem kéne, hogy kelljen. Most pedig nagyon, nagyon erősen egybe van gyógyítva.
De ez kb. Ugyanúgy, mint a readme-en MD file, ami nem kell működéshez, de benne van egy ilyen fontos...
Igen, és nagyon jó, hogyha van.
Igen, ha van.
Azon kívül, akkor... hogy bele van írva a projekt neve. Tehát...
Igen.
És amúgy a Java világban úgy, hogy működnek a függőségek, mikor telepítesz, akkor ez hogy? Tehát mármint arra gondolok, hogy ő letölti, már lebildelt valamit, vagy ilyen még...
Értem. Most így igazából itt a Mavenről beszélnék, mint megoldásról. Ott van egy M2 mappád, ami egy ilyen gyűjtő, ahol az bármelyik projektedben használt bármelyik függőség verziója megtalálható, és valójában itt a csomagokról, amikor beszélünk, akkor egy-egy csomagnak két része van. Van egy bináris állomány, ami tartalmazza magát a lebildelt kódot, de csak a futtatható Java klasszokat értem ez alatt, illetve a hozzátartozó Maven függőség leírót, ezt a pom file-t. És van még egy bildje, amikor a source-ot is mellékeli. Ebbe találhatóak meg olvashatóan a forráskódok, mint Java file, illetve a readme-k és egyéb ilyen extra kiegészítők. És fejlesztés közben, amikor te bejárod a függőséget és megnézel egy-egy osztályt, akkor a IDD érzékeli, hogy a adott függőségből van egy source kiegészítésű package is, és akkor azt nyitja meg, abba tudsz tallózni, azzal tudsz működni, viszont bildeléskor már csak a korábban bildelt függőségeket fogja behúzni, és emiatt nem lesz 1 gigás méretű csomagod, hanem tényleg csak a Java klasszok bináris állapota kerül bele.
És a fejlesztés közben ő lebuilded bináris, vagy mármint a fejlesztés közben a Java alkalmazás binárist használ, vagy a source?
Binárist. Bináris, tehát akkor...
A source az csak ilyen segít.
Igen, igen.
Ez van. Jó, értem.
Emiatt kicsit néha előfordulnak ellemetlenségek, amikor mondjuk egy nagyobb projektet behúzol egy tonket alá, akkor ott ide az rendszerint lebildeli ezt az alkalmazást, és amikor belemódosítasz egy fájba, akkor csak azt az egy fájt próbálja meg neked ott kicserélni, nem mindig sikerül. És akkor szoktak lenni ilyen varázslatos hibák.
Itt például eléggé nagy különbség van a Java meg a Node.js között, mint a JavaScript, mert a JavaScriptben sokszor a package-ek az nem lebildeltek, tehát vannak azok a fejlesztők, akik megtesznek azt, hogy ők lebildenek a saját kódot, és mellé raknak, de többször nem.
Azért itt is külön választanám, hogy mi az, amit a böngészőnek szánunk, és mi az, amit szerver oldalra Node futtatáshoz. Mert hogy a Node.js alapvetően erre lett kihegyezve, hogy szerver oldalt legyen, és ilyen tekintetben aztán édes mindegy, hogy minifájolt kód van ott vagy sem. Míg böngészőben nagyon nem mindegy.
Hát majd még attól függ, hogy milyen szerveren fogod használni. Ha azon a szerveren, hogy fontos a méret maga az alkalmazásnak, akkor lehet ez egy, lesz egy fontos pont. Ha nem, akkor nyilván tök mindegy.
Ezek forráskódok, Edu. Tehát kilobájtos méretekről beszélünk.
Igen, de vannak olyan szervertárhelyek, ahol fontos a méret, tehát hogy nem tudsz vannak feltölteni egy 1 gigabájtos projektet, mert csak 200 megád van.
Oké, de ezek, tehát hangsúlyozom, kilobájtos méretek, nem megabájtos, kilobájtos méretek, forráskódok, amit valaki begépel.
Csak amit előbb beszéltünk.
Szerintem floppin elfér.
De az előbb hoztál egy példát, hogy 1 gigára volt a projekt buildelve, és hogy ezt sikerült csökkenteni.
Így van, hiszen mindenféle hülyeség be volt komitolva a readme-től a readme-ben szereplő képeken át, SQL fájlokon át, valamiért az idének a bináris állománya is. Tehát egy csomó minden olyan hülyeség, aminek a futtatáshoz semmi köze. Csak az adott modult fejlesztő, az nem volt annyira igényes a kódjára.
Értem, emiatt a node modulszod nőtt meg, de igen, lebildelt állapotban ez nem...
Nincsen olyan, hogy lebildelt állapot.
Nincs lebildelt.
Tehát igen. Az a lebildelés, hogy kiraksz egy node alkalmazást.
NPM install, és akkor az lehúzza a központi repóból, vagy ami éppen be van konfigolva, lehúzza ezeket a függőségeket. De csak azt. Tehát nincs két állapot, nincs egy source meg egy target mappa.
Így már értem.
Vagy bildelés közben mondjuk lehet egy docker image-et csinálni, és akkor még az közben még letölteni az összes NPM package-et, és belerakni maga a image-be. És így szerverre nem kell majd telepíteni külön NPM-mel. Hogy ez pont hiányzik, hogy a Node-ban nincs ilyen build folyamat, hogy a Node tudta volna saját magát lebildeni valamibe.
De pont azért nincs benne, mert minek? Hát mert szerver oldalra lövünk, ott meg aztán nem kell.
Pont ez jó lenne, hogy te lebildesz egy alkalmazást, amit nem emlékszem, hogy említettem vagy nem, a Go-nál, ahogy mondtam, hogy lebildettem egy bináris fájl, kiraktam Windows-ra, oda nem kellett semmit telepíteni. Üzemeltetés szempontból az tök jó, hogy lebildesz egy bináris fájl, kirak szervere, oda már tök mindegy, van ott Node vagy sem, az csak fut, elindítasz.
Hát egyrésztről jó hangzik, mert tényleg így megkönnyíti az üzemeltető életét. Másrészt, hogyha biztonság szempontból nézem, akkor mondjuk egy Windows-os szerveren egy exe fájlt elindítani, nem biztos, hogy mernék.
Szerintem sokkal biztonságosabb. Tehát, hogyha egy szerződött vendortól kapod meg az exét, akkor sokkal...
Aláírt
exét, sokkal biztonságosabb ezeket futtatgatni, mint mondjuk, hogyha kap egy batch fájlt, vagy sh fájlt, vagy ilyesmit, mert hogy az már egy olvasható és hozzáférhető dolog.
Én még abban a hamis biztonságérzetben vagyok, hogyha látom a forráskódot, akkor én képes leszek majd akár egyszer, hogyha baj lesz, megnézni, hogy mi okozta a bajt. De nyilván nem nézem meg, mert akkora mennyiségű adatról van szó, nagyon sok forráskódról, amit így függőségként használunk.
Én abból indulok ki, hogy üzemeltető vagyok, tehát hogy van a ügyfélkörben több-több vendor, rengeteg vendor, esélyem nem lesz egyedül átnézni az összes alkalmazást, viszont ha támadás éri a rendszert, amit üzemeltetek, akkor sokkal inkább szeretném tudni, hogy csak és kizárólag valamilyen aláírt exét lehessen futtatni, vagy valamilyen aláírt állományt lehessen futtatni, amit, hogyha támadás éri a rendszert, akkor nem tudnak úgy módosítani, vagy nem tudnak úgy belenyúlni. Uh-huh. Tehát ott már egy hacker által sem lesz olyan könnyen végigolvasható az állomány.
Jogos.
És abszolút. Hogy így belegondolni, akkor így a szerveren bárki tud belenyúlni a Node Modules mapába, és ott valamelyik ilyesbe belenyúlni valamit kódot, és akkor letölteni adatokat.
Ami még érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ugye a Java is azért tudott elterjedni, és azért tud cross-platform lenni, mert hogy csak egy köztes állapotra bildelődik le, és hogy valójában annak a futtatását azt a JVM fogja elvégezni, míg hogyha közvetlen binárisra bildelünk, akkor minden op-rendszerre le kell bildelnünk, ahol szeretnénk futtatni. Ellenben a mostani JavaScript-es Node Modules-os felépítéssel erre nincs szükség, hogy előre lebildeljük minden rendszeren, hanem ott, ahol akarjuk futtatni, ott lehúzzuk a függőségeket.
Ebbe azért beleszólnék, mert találkoztam már olyan Node Modules-os package-el, ami jobb rendszer függő volt.
Hát persze, hiszen az előbb beszéltünk arról, hogy lehet binárisokat csinálni C++-szal, és ott azért nagyon cifra dolgokat lehet csinálni.
Igen, csak kellemetlen az, amikor mondjuk Windows-ra pont nem készítik el.
Az, hogy binárist tegyünk fel abba a központi centralizált repóba, hát az nem biztos, hogy jó ötlet. Lebildelem, és mire bildeltem le? 64 bites Windows-ra, vagy 32-esre?
ORM-re?
Vagy igen. Tehát ilyen szempontból a VM-eknek a szerepe az nagyon felértékelődik a cross-platform futatás során. A következő adásban még erről fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy mi is ez az új Dino nevű dolog. Most csak így arról sikerült, hogy ennyi fér bele az adásba, hogy mik azok az okok, amik elvezettek ennek a kifejlesztéséhez.
Kíváncsian várom a végeredményt.
És hogy Edunak az első kérdésére válaszoljak, nem valószínű, hogy ez el fog terjedni.
Nem az én kérdés volt.
Hanem?
Az én kérdésem volt.
Akkor, hogy a Gábornak az első kérdésére válaszoljak, nem valószínű, hogy nagyon hamar elterjedne, mert hogy most jelen állás szerint beírsz egy főnevet a keresőbe, utána írod, hogy JavaScript, és biztos, hogy találsz rá valamilyen JavaScript-es libet NPM-en.
Nem is egyet.
Igen. Ezt kiváltani, az nem sikerülhet két nap alatt.
Vagy ha esetleg valaki egy éjszaka alatt átfordítja az összes NPM-es package a Dino-ra.
Na, akkor lehet.
De akkor itt most igazából a JavaScript fejlesztőknek adott egy kihívás, hogy nem csak NPM alá gyártják a saját csomagjukat, hanem Dino alá is.
Ez az NPM is egy érdekes kérdés, mert ezt is egy rossz pontként hozta föl, hogy egy ilyen központi centralizált helyen vannak ezek a csomagok, ami egyébként másik oldalról meg tök jó, mert hogyha keresel valamilyen libet, akkor tudod, hogy hol keresd. Ehhez képest ő azt javasolja, hogy egy ilyen nagyon elosztott, tehát, hogy egy-egy csomagot, egy-egy függőséget behúzhatsz akár egy random URL-ről is.
Jó az nekünk?
Na igen, tehát ez egy csomó problémát felvet, mert hogy behúzom arról a random URL-ről, feltörik azt a szájtot, és utána, anélkül, hogy én bármit módosítottam volna, már egy rossz indulatú kód jön be.
Hát a másik még meg kell találni ezt az URL-t valahol.
Hát ott lesz a forrásban.
Jó, de ha valaki keres valami package-re, akkor nem biztos, hogy fog ezt az egyedi URL-t találni.
Hátránya lesz, hogy lesz több száz ilyen Dino package kereső oldal, és igen, mindegy más-más fog indexelni.
Igen.
Ennyi fért bele a mai adásba. Ha esetleg valakinek van valami ötlet vagy kérdés, akkor bátran lehet nekünk írni Twitteren, e-mailen, Facebookon, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
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 Sziasztok!